Hát kedves hallgatók, köszöntünk mindenkit a hetes terminál negyedik adásában. Legelőször is, miatt még beköszönünk, elnézést kérünk a kis kiadásért, nyár volt.
Technikai okok is voltak. Fölléptek.
Sajnos a felvételi helyszínünkön is voltak átalakítások, és emiatt sem tudtunk felvételt készíteni, valamint mi is szabadságon voltunk.
Igen, de köszönjük a érdeklődést, mert tőlem igazából nagyon sokan kérdezték, hogy mikor jön már a következő adás, de mindenkit megnyugtatunk, hogy mostantól visszaállunk a régi kerékvágásba, és hetente megjelennek az új epizódok.
Ahogyan Bálint mondja, így van. Úgyhogy annyit szeretném mondani, hogy ha beleköhögnék néha az adásba, azért elnézést kérek, ugyanis egy betegség után vagyok éppen sajnos, meg megfázás, meg minden egyéb. De hát Bálint együtt köszöntünk mindenkit újra a hetes terminálon.
Én is köszöntök mindenkit.
Jó itt lenni, szeptember eleje van, és igazából nagy elánnal vágunk bele, mondjuk azt, hogy az új évadba, vagy ez nekünk így az első teljes évad, így egy az előző három adás után most már tényleg teljes gőzerővel vágunk bele, és
megfogadjuk a pozitív, negatív kritikákat, és igyekszünk azok alapján javítani a eddigi adásainkon.
És nagyon hálásak vagyunk.
A jövőbeni adásainkon, bocsánat.
Pontosan.
Azokon már nem tudunk.
De a jövő, tehát igazából ettől fejlődünk, nem? Tudunk tovább épülni. Nagyon sok minden tervünk van Bálinttal a következő előttünk álló hónapokra. Épp a mostani felvétel után is amúgy majd erről még fogunk beszélgetni egy jó kis vízipipa keretében. Kis belsős infók. Na, de ne szaporítsuk is a szót. Köszöntünk mindenkit, ez itt a hetes terminál, megkezdjük a beszállást. És akkor kezdjük is a mai témánkkal. Kicsit ma próbáljuk még inkább beszélgetősre venni a figurát Bálinttal, ugyanis egy számunkra nagyon izgalmas témáról lesz szó, nem mintha az eddigiek nem lehet.
Igen, ma kevésbé a műszaki vonal lesz terítéken, úgymond, hanem inkább a online jegyértékesítés, annak a háttere, interlining, virtuál interlining lesz a mai téma.
Pontosan. Azt fogjuk bemutatni kicsit jobban, és arról fogunk beszélgetni, hogy azért lássuk is azt tisztán, hogy az, hogy mi veszünk egy repülőjegyet online, már pedig manapság már inkább weboldalon, vagy az interneten keresztül veszük a jegyeket, az hogy is néz ki, és mi is van a hátterében, hogyan is lesz a milyen kaza jegy, aminek köszönhetően repülni tudunk egy bármilyen légitársaság járatán. És elsőbb arról beszéljünk, hogy az elmúlt mondjuk egy évtizedben ez hogyan változott meg, ugyanis most már nyilván mobiltelefonnal megyünk mindenhova, valószínűleg ti is azért nagyrészt mobilon hallgatjátok a podcastet, ahogy látjuk az adatokból azért ez így is van, de hogy ez nem mindig volt így.
Nem, hát igen, igazából szerintem, hogy 10-15 évvel ezelőtt még ugye a utazási irodák és a kézzel fogható jegyek korszakába értünk, vagy talán 20 évvel ezelőtt?
Neked volt rendes kézzel megírt jegyed, Bálint? Repülted el úgy, hogy kézzel megírt jegyed?
Nekem nem, de láttam többeknél. Jó, nem Nyugat-Európába, ezt tegyük föl, de tudom, hogy például Ukrajnában még itt-ott manapság is megírt jegyek igen, vannak, igen. Tehát igazából mondhatjuk úgy, hogy Nyugat-Európában mondjuk az elmúlt 15-20 évben azért már ez így megváltozott, de ha elmegyünk keletre, akkor azért még találkozhatunk ilyesmivel.
Azért az megmutatja, hogy milyen fiatalok vagyunk, és ezt sokan szokták mondani, hogy ha mi nem repültünk rendesen kézzel írott jegyekkel, vagy úgymond rendes papír alapú jeggyel, inkább így mondjuk, az azt jelenti, hogy mi nagyon fiatalok vagyunk. Ez így is van, nem?
Hát, igen.
Nyilván, hogy a kicsik lettünk volna, 3-4 évesen repültünk volna, azért meg lett volna lehetőség arra, hogy papír alapú jeggyel repüljünk. De hát azért ez nem így van már egy jó bő 12 éve, mióta teljesen átment az iparága az elektromos jegyekre. De bocsánat, hogy amúgy közben szóltam, hogy előtte mi volt egyáltalán? Hogy nézett ki ez az egész jegyértékesítés? Hogyan tudtunk mi repülni, hogyha akartunk, vagy a szüleink?
Bementünk az utazási irodákba, erre gondolsz?
Igen, igen.
Igen, igen. Tehát igazából ugye manapság interneten keresünk, laptopon, telefonon, bárhol, és gyakorlatilag 5 perc alatt a világ bármelyik pontjára elfoglalhatjuk a jegyünket. Tisztában vagyunk az árakkal, össze tudjuk hasonlítani őket, rengeteg információ a rendelkezésünkre. Hát régen ez nem igazán így ment, hanem tényleg az emberek bementek utazási irodákba, akár légitársaság irodákba, és ott kezdtek el érdeklődni teljesen vakon gyakorlatilag. fogalmuk se lehetett mondjuk, hogy egy Budapest-London éppen akkor bemennek mondjuk a Malév irodájába, vagy egy régi utazási irodába, akkor igazából mire számíthatnak? És ez rengeteget változott manapság. Igazából Máté, hogyan is működött ez a rendszer régi, ez az utazási irodás rendszer?
De most úgy nézett ki, hogyha bementünk egy IBUS irodába mondjuk Budapesten.
Igen, például IBUS, ja.
Az irodátnak volt egy hozzáférése, ugye mai napig is, ezekhez a központi értékesítő rendszerekhez, ezt úgy hívjuk az iparágban, hogy Global Distribution System, GDS, és mi így is fogjuk nevezni mostantól, tehát GDS rendszerek. Nem akarok nagyon belemenni abba, hogy hogyan alakultak a GDS rendszerek. Lényeg, hogy a történetük kb. 30-40, majdnem 40 évre tehető vissza, amikor több légitársaság összeállt, és létrehozták azokat a cégeket, akik manapság uralják az iparágat, létrehozták ezeket a GDS rendszereket. Bementünk egy utazási irodába, és azt mondtuk, hogy szeretnénk elmenni Budapestre, Moszkvába, vagy fel, vagy Londonba, akkor a kedves utazási ügynök a gép elé ült.
Aki hobbi programozó gyakorlatilag.
Hobbi programozó, tehát... hát így is lehet mondani.
Igen.
Mert ebbe a GDS rendszerhez volt hozzáférés a számítógépen keresztül, itt ott rákeresni arra, hogy az adott útvonalon megadott dátumra milyen járatok érhetőek el, azokra a járatokra milyen osztályra mennyi szabadülés van, és mennyibe kerül nyilván a repjegy.
De ezt ne úgy képzeljük el, mint a mai modern foglalási rendszerben, amikor kidobja a repülőgép rajzát nekünk székekről, hogy na itt zöld, az még szabad, ez már át van húzva, foglalt, stb., hanem egy mai napig nagyon egyszerű és lebutított rendszerre van.
Így van, így van. Tehát... Hát a lebutítottnak nem mondanám, mert azért elég komplikált, és ahhoz egy...
Akkor mondjam, hogy a vizuális megjelenése.
A vizuális megjelenése, az viszont nagyon lebutított. Képzeljünk egy DOS rendszert, nem tudom, fiatalabb korosztály, mert azért látjuk, hogy elég sok 18-tól 22 éves korig is hallgatják a műsorunkat. A DOS rendszerrel tisztában vagytok? Képzeljétek el egy ilyen nagyon régi DOS, vagy Commodore 60, vagy akármilyen
suliba, ha volt programozásotok és házi feladatot kellett csinálni, akkor ez pont úgy néz ki gyakorlatilag.
És konkrétan meg kell tanulni egy biblia vastagságú könyvet, hogy hogyan is kell keresni a rendszerben repjegyeket. Ez nem az volt csak, hogy felmentél, bepötyögtél azt, hogy Budapest-London, és akkor kiosztad a dátumra. Nem, be kell pötyögni azt, hogy melyik útvonal Bud LHR mondjuk, Budapest-London Heathrow, 20 január 20-a, és akkor még valami kódot, és kioszta azt, hogy akkor van, nem tudom, naponta három járat, British Airways-el, és az a három járatra milyen osztályra mennyi szabadülés van. Osztályokról is, hogyha csak azt megemlítettem egy rövid mondatban, hogy nem csak az az osztály, hogy turista, vagy pedig üzleti osztály.
Vagy prémium ekonomi,
vagy akkor nem is nagyon volt ilyen.
Ja, igen, idején, igaz.
Hanem az is, hogy azon belül, mondjuk egy turista összen belül, milyen árosztályok vannak. Tehát mondjuk a legolcsóbb, ahol nem lehet semmit módosítani, egészen addig, hogy már teljesen flexibilis, névváltoztatással, dátummódosítással, minden együtt. Az ára pedig ezek között változnak, nagy mértékben.
Igen, hát ti is igazából, hogyha még manapság is megnézitek a beszállókártyát vagy jegyeiteket, akkor látjátok, hogy Y, vagy R, vagy M, vagy stb. Betűjelet rajta, amit igazából ezeket takarja. Gyakorlatilag különböző az kategóriákat.
Az maga az utasosztály?
Nem, hát a turistán belül is betűkkel jelölik.
Azt nem szokták ráírni a beszállókártyára. Az majd rajta van magán a visszaigazoló
jegye. Ja.
Amit látsz rajta, az a maga az utasosztály, hogy az turista. Igen, tehát hogy annak idején ez így nézett ki. Lefoglaltad, azt mondta, hogy jó, neked jó az a reggeli idő indulású járat, az ügynök, kedves hölgy vagy úr lefoglalta, megcsinálta a jegyet, amit jó esetben ki tudott nyomtatni a számítógéppel egy nagy leporelló papírra, vagy pedig kézzel megírta, hogy Giric Pálint utazik Budapestről Londonba, a British Airways 867-es járatán, stb. Megkapta a jegyet, és ezzel tudtál menni a reptérre, és ezzel tudtál becsekkolni, és megkapni a beszállókártyát.
Igen. Hogy egyet ne keverjük össze a beszállókártyával, mert szerintem nagyon sokan úgy kezelik, mint a egy és ugyanaz lenne a kettő, hát, de baromi nagy különbség van.
Nem egy ilyen sztorit hallottam, amikor valaki a jeggyel akart a gépbe beszállni, igen, és mondták, hogy majd nehezen átment a biztonsági ellenőrzésen, Isten tudja, hogy.
Igen, de attól még, hogyha nem is telefonon digitálisan mutatjátok be a beszállókártyát, hanem kinyomtatják nektek a check-in pultnál, akkor is az beszállókártya, és nem jegy.
Így van. Ez a kettő között van különbség.
Tehát amikor azt mondtuk, hogy még nem láttunk papír alapú jegyet, akkor nem arról van szó, mert papír alapú beszállókártyát természetesen
azt
rengeteget.
Vagy nem napi, de azt rengeteget látunk, mert azzal utazunk,
igen, de jegyet, jegyet nem igazán. Így van. Ezt külön érdemes kezelni.
És maga ez a fajta procedúra, ez lakult át az elmúlt 10-15 évben. Nyilván előtte is azért voltak már elektronikus jegyek, és kezdték bevezetni az elektronikus jegyértékesítést. De jött egy pillanat, ha jól tudom, akkor 2007-ben, amikor az IATA, ugye a Nemzeti Légi Közlekedési Szövetség.
Nemzetközi.
Azt mondtam, csak kicsit elhadartam. Tehát ja. Nemzetközi, bocsánat. Még vissza kell állnom a lassú beszédre. Szóval a nemzetközi, úristenem, na. Az IATA hozott egyfajta rendeletet, hogy akkor igenis mindenki álljon át az elektronikus jegyre. Ezért van az, hogyha te foglalsz egy repülőjegyet egy British Airways, Lufthansa vagy hasonló hagyományos légitársaságoknál, akkor te megkapod a jegy visszaigazolást, hogy köszönjük, hogy lefoglaltad és kifizetted, és itt hagytálunk egy csomó pénzt, majd pedig jön egy e-mail magával az e-tikittel, amiben benne van a neved, járat, részletek, stb. És egy e-ticket szám. Ez azóta is így van.
És mi a helyzet a fapadosoknál? Na, ott gyakorlatilag nincsen. Egy foglalási számot kapunk, csak semmi más e-ticket nincs. És gyakorlatilag aki Ryanair-rel, Wizz-Air-rel, EasyJet-tel, Southwest-tel utazik, az gyakorlatilag egy foglalási számmal találkozik csak, semmi mással. Még hogyha mondjuk Lufthansa-nál foglalunk, vagy akár a nagy hagyományos légitársaságok fapados változatainál, ott még az e-ticket a menő, úgymond.
Pontosan. És ez a fő különbség amúgy az értékesítés kapcsán a fapados és a hagyományos légitársaságok között, hogy a hagyományos légitársaságok rendszerint úgy árazzák be a jegyeiket, hogy amit már említettem, hogy ugye van a három utazóosztály, általában három, de akár lehet négy is, turista, business, első osztály. Azon belül vannak az árosztályok, és azon belül megvannak az adva, hogy az adott árosztályra hány elérhető ülés van. A fapadosoknál pedig úgy van, hogy ott egy dinamikus árazás van, ott be van árazva az egész kabin, és úgy van beárazva, hogy nyilván trendeket figyel a rendszer,
kereslet,
időpontokat, szezonokat, keresleteket.
Ha nagyon korán foglaljuk, akkor is drága lehet, ha nagyon későn, akkor is drága lehet, megvannak gyakorlatilag azok az időszakok, ki kell figyelni őket. Gyakorlatilag folyamatosan figyelni kell és monitoringolni, hogy éppen milyen irányba mozognak az árak, mert ez akár egy héten belül háromszor, négyszer is változhat, vagy még akár napon belül is.
És a hagyományos légitársaság közül már egy-kettő azért kezd átállni erre a rendszerre, de amíg a GDS-ektől nagyrészt függenek, már pedig tőlük függenek, és erről mindjárt beszélünk, addig nehéz teljesen erre átállni. Most beszéltünk arról, hogy hogyan nézett ki a múltban ez az egész rendszer. Kezdtük arról beszélni, hogy hogyan alakult át az elektronikus jegy bevezetése körül. Arról érdemes beszélni, hogy amik megjelentek az elmúlt évtizedben, az ugye az online utazási irodák, amit úgy hívunk angolul, hogy OTA, és hívjuk így is meg egyszerűbb, OTA vagy OTA magyarosan, bár az elég hülyén hangzik. Ilyen például az Expedia, ilyen például a repjegy.hu, ilyen például a Pelikán, akik ugyanúgy utazási irodák, de rendszerint nincsen fizikai irodájuk, ahol be tudsz menni és tudsz ott náluk jegyet venni, hanem felmész a weboldalukra, vagy a mobil alkalmazásukra.
És csak a GDS-nek a adatait használják föl.
Igen.
De lehetnek akár közvetlen összeköttetésben a légitársaságokkal is.
Tehát pontosan.
Igazából itt gyakorlatilag föltehetnénk a kérdést, hogy miért éri meg a GDS-t belekötni a rendszerbe, és miért nem lehet közvetlenül csak a légitársaságokkal kapcsolatot kiépíteni.
Ez egy nagyon jó kérdés. Előtte még hagyd kezdjem az, hogy a GDS rendszerekben nem csak a légitársaságoknak a járatai és a jegyei érthetőek el, hanem mellette még hoteloknak, autókölcsönzőknek, akár egy-két vasúttársának is benne van a kínálata. És pont ez magyarázza az, hogy miért éri meg rengeteg utazási irodának a GDS rendszerét használni. Azért, mert egy összekötetéssel egy nagyon nagy, globális méretű adatbázishoz van hozzáférésük.
És egy csomagot tudnak kínálni gyakorlatilag, ami az utazóknak a legegyszerűbb, hogyha mondjuk utaznak, nem kell külön szállást, autóbérlést, repjegyet intézni, hanem minden egyben.
Így van, ez is így van, meg az is, hogy alapból több száz légitársághoz lehet hozzáférésük, azért, mert hogy egy rendszert használnak erre. Na most azért itt ezt még lehet tovább bonyolítani, mert nem elég, hogy van a három nagy GDS, ugye az Amadeus, a Travelport, meg a Sabre, akiknek nagyjából Hát azonosabb azért a piaci részesedése világszerte, de mondjuk a Sabre például az amerikai régióban sokkal nagyobb térrel rendelkezik. Az Amadeus inkább Európában, Ázsiában is a Sabre az, aminek van nagy részesedése, és a Travelport pedig mindig ott van, és annak is azért van egy jókora szelete a tortából. Még azért azt is érdemes hozzátenni, nem egyszerű téma az azért, hogy ha neked van egy utazási irodát mondjuk Magyarországon, akkor ahhoz, hogy te igazán elismert irodal legyél, kell neked egy úgynevezett IATA licensz. Ami azt jelenti, hogy ez a Nemzetközi Szövetség ad neked egy licenszt, hogy te igenis van megfelelő fedezet a cégnél, megfelelsz mindenféle követelménynek, ahhoz, hogy te értékesíthesd a légitársnak a repjegyeit. És mivel te magyar utazási iroda vagy, te hozzáférést kapsz az adott légitársaság által a magyar piacra kínált jegyekből.
És továbbá azért éri meg még közvetlen, azért nem éri meg mindig közvetlen összekötetésben lenni a légitársaságokkal, mert a GDS-el gyakorlatilag egyetlen egy szerződéssel belül, vagy egy együttműködéssel hozzáférsz az összes légitársaság kínálatához, míg ha közvetlenül próbálsz együttműködni velük, akkor minden egyes légitársasággal külön szerződés, külön megállapodásokat kell kötni.
Pontosan. De ez, hogyha úgymond nehezebb is, sokszor előnyösebb. Ugyanis hát mi különbözhet?
Egyénileg lehet mindenkivel tárgyalni.
Pontosan. Azért, hogy versenyképesebb legyen az utazási iroda. Tehát miért jobb, mi különbözhet meg egy Expediát mondjuk egy Pelikántól, hogyha mind a kettő csak ugyanaz a rendszerhez fér hozzá, és ugyanazt a tartalmat látja a légitársaságoktól. Éppen ezért mondom, hogy azért ez kicsit bonyolultabb, mert még egy mondjuk egy Expedia, ami amerikai cég, rá tud látni az amerikai és más piacokra is, attól függ, hol van licensze. Addig mondjuk egy pelikan.hu, aminek azért van nyilván cseh, meg szlovák, meg lengyel érdekeltsége is, de mondjuk ha te Magyarországról nézel a pelikan.hu-t, akkor leginkább a magyar piacra adott jegyárakat láthatja. És pont azért éri meg mondjuk egy adott utazási irodának, vagy online travel agency-nek egy légitársasággal közvetlen szerződés, vagy közvetlen megállapodást összehoznia, mert akkor sokkal versenyképesebb árat tudnak elérni az adott légitársaságnál. Vagy nagyobb jutalékot, attól függ, hogy milyen a teljesítménye, mennyi jegyet értékesít az adott travel agency. Na most ez olyan szemben változott meg, hogy az elmúlt egy évtizedben durván, hogy egyre több online travel agency lett, egyre jobban visszaszorult valamelyest a irodai, a fizikai utazási irodáknak a szerepe. Vannak azért olyan országok, ahol még mindig trendje van, vagy divatja van annak, hogy bemész te és lefoglalsz egy utat egy utazási irodában. Magyarországon is amúgy, hogyha bemész egy utazási irodába, hogy na, akkor én akarok menni egy last minute útra Görögországba, akkor persze tök jó árakat tudsz kapni, de ez azért valamelyest kezd visszaszorulni az internetnek köszönhetően.
Igen, és azért a hagyományos légitársaságok még mindig sokkal inkább nyúlnak ez az utazási irodás dologhoz, mint a fapados légitársaságok. A fapados légitársaságok inkább közvetlenül a vásárlóval próbálnak érintkezni, a hagyományos légitársaságok pedig még továbbra is közbeiktatják és árulják egyéket az utazási irodákon keresztül.
Így van, így van. Tehát mondjuk egy Wizz Air vagy Ryanair, ha megnézitek, azért nem sok utazási irodán keresztül érhető el, vagy ha igen, akkor nem olyan versenyképes az ár, mint hogy lefoglalnád a légitársaságon keresztül. Mert ha azt is megnézzük, ugye manapság mi a trendi, hogy csak úgymond átlag felhasználót veszünk, kitaláljuk azt, hogy elmegyünk Budapestről Amerikába, New Yorkba. Mit csinálunk? Legtöbbször, vagy beírjuk Google-ba, hogy Budapest New York repjegy, bár kevés ilyet látok, legtöbbször azt tudjuk, hogy ott a Skyscanner, és felmegyünk rá, és megkeressük azt, hogy Budapestről New Yorkba október közepétől végéig, két hétre milyen repjegyárak vannak.
És a Skyscanner-t megint nem lehet összekeverni az online utazási irodákkal, mivel a Skyscanner az összesíti az online utazási irodák kínálatait, és rögtön a légitársaság, az utazási iroda foglalási oldalára vezet át, és igazából az egy metakereső.
Így van, pontosan. Rendszer.
Tehát összegzi, rendszerezi, szépen megjeleníti, sorrendbe rakja ár szerint, de igazából neki nincs közvetlen hozzáférés a légitársaság foglalási rendszeréhez.
Ha pedig van is, akkor sem ők foglalják rá, és ők értékesítik a repjegyeket, hanem a légitársaság közvetlenül, mert egyre inkább bejött az is divatba, hogy a Skyscanner-en tudsz foglalni közvetlenül a légitársággal, de olyankor, hogyha te elküldöd a foglalásodat és kifizeted, akkor az nem a Skyscannerhez megy, hanem közvetlenül a légitársaság kapja meg ezt az infót, és magát a pénzt is közvetlenül. Ez már egyre jobban divatba jön, de ezzel is próbálják kijátszani a légitársaságok azt, hogy ne kelljen egy, úgymond egy harmadik szereplőt beitatni a folyamatba, mint egy GDS-t, hanem közvetlenül tudjon eljutni az utazókhoz, a vásárlókhoz. Már csak azért is, mert egy-egy ilyen GDS, pont azért, mert hatalmas nagy szerepe van és hatalmas pozícióban van, meg azért, hogy komplex rendszer és sok mindent kell úgymond adni az infrastruktúrához, ezért magas pódiakat szabnak ki egy adott repjegyhez. Ha van egy repjegy, amit egy légitársaság 30 000 forintért kínál, akkor mire az eljut oda, hogy te le tudod foglalni egy online utazás után keresztül, és ha az GDS-en keresztül lesz értékesítve, akkor az lehet akár 40-45 000 forint is, erős túlzással, de igen magas pódiak vannak ezekre a jegyekre.
Igen, mindenképp ajánlott összehasonlítani mondjuk a Skyscanner árait, vagy más keresőknek az árait a légitársasági oldalak.
Pontosan.
Áraival, mert elég nagy különbségek lehetnek belőle. Úgyhogy érdemes az, hogy főleg ezekben a nagy kereső adatbázisokban beírjuk a indulási egy célállomást, megnézzük, kapunk egy árat, és ugyanezeket a járatokat megkeresni aztán légitársaságok oldalán is.
Viszont, és akkor itt még egy kis apró trükköcske, hogyha például Skyscanneren keresünk, érdemes megnézni azt is, hogyha más régiót állítunk be, tehát nem azt látjuk, hogy Magyarországról akarunk vásárolni, hanem azt, hogy teszem azt Ausztriából például, vagy az Egyesült Királyságból, akkor más ajánlatokat tud kidobni a rendszer, ugyanis van egyfajta olyan korlátozás is a Skyscannernél, hogy egy adott piacra az adott utazási irodáknak a kínálatát mutatja ki. Tehát például, hogyha te azt nézed, hogy mondjuk osztrák lokalizációval keresel egy repjegyet Budapestről New Yorkba, akkor lehet, hogy olcsóbban tudsz találni pár ezer forinttal, vagy akár 10-20 ezer forinttal is osztrák vagy német utazási irodákon keresztül, mintha a magyar lokalizációval keresnél, mondjuk magyar vonatkozású utazási irodákon keresztül. És ezt lehet eljátszani sok esetben. Ezzel is lehet spórolni, meg olcsóbb, meg jobb ajánlatokat kifogni például. És ahogy mondta Bálint, ugye a Skyscanner az egy ilyen metakereső, tehát ami összegyűjti az ajánlatokat, és ezeket hozza ki nektek. Ilyen például a Kajak is, ilyen a Momondo is igazából. És ezek egyre nagyobb teret vesznek el a légitársaságoktól olyan szempontból, hogy nagyon jól csinálják ezek az oldalak, hogy amellett, hogy értékesítenek, és, vagy bocsánat, amellett, hogy kihozzák az ajánlatokat, és úgymond tovább értékesítik a felhasználót az utazási irodák felé, vagy a légitársaságok felé, nagyon nagy figyelmet fordítanak arra, hogy azt, hogy felhasználják az adatokat, amiket összegyűjtenek a felhasználói viselkedésekből. És ezekből hoznak le mindenféle konklúziókat, ezzel fejleszik tovább a szolgáltatásokat.
De ezzel át is tudják verni a vásárlókat.
Ezzel át is tudják
például verni. Például, hogyha egy időszakban nagyon sokan foglalnak, akkor följebb tornázzák az árakat.
Például igen. Vagy kihozza azt, hogy most foglaljál, mert fel fog menni az ár.
Meg egyszerre 12-en nézik, és
így van,
hasonló.
Így van. Ezt csinálják amúgy a légitársaságok is, főleg a fapados légitársaságok, ahol a dinamikus árazás van, hogyha te túl sokat nézel, túl sokat keresel egy adott járatra, egy adott napra, akkor szépen elkezd a repjegy feljebb kúszni. Ez egy nagyon jó kis pszichológiai megoldás, mert arra ösztönöz téged, hogy foglald le minél hamarabb, különben egekbe szöknek az árak. Ezeket nyilván ki lehet játszani szintén, érdemes ezekre is figyelni, hogy inkognitó módban keresni repjegyekre, törölni a böngészőből a sütiket, inkább hagyni a weboldalon és visszamenni mondjuk nem tudom aznap este vagy másnap, és akkor már visszaállnak a jegyárak. Ezekre nagyon nagy figyelmet és nagyon sok
bemenni az utazási irodába.
Bemenni az utazási irodába és ott lefoglalni, így van. És igazából a légitársaságoknál is ugye mondta Bálint azt, hogy a fapados légitársaságok inkább a közvetlen értékesítésre mennek rá. Így van, tehát hogy te, ha tudod azt, hogy mondjuk el akarsz menni Budapestről Londonba, akkor legtöbbször felmész a Wizz Air vagy Ryanair oldalára, mert tudod azt, hogy ők olcsók, és ott tudsz találni olcsó repjegyeket. És nem mész egy utazási irodára, vagy nem mész a Skyscanner feltétlenül, hanem ilyen vonatkozásban inkább mész a légitársághoz közvetlenül.
És lehet, hogy egyébként ez összefügg a sőt, biztosan összefügg a légitársaságok utazók közönségeivel. Például az értékesítési
persze,
módszerek is
persze.
Értelemszerűen, vagy hogyha mondjuk egy fapadossal utazunk, akik főleg interneten, akár a közösségi médián nagyon gyakran hirdetik magukat, nagyon sok fiatal utazik velük, akik tényleg egy-egy napra szeretnének kiruccanni, vagy bárhová utazni, és értelemszerűen ők nem elsősorban az utazási irodákban fogják a repülőjegyeket keresni és a kombinációkat, hanem gyakorlatilag a buszon ülve beírják a mobiltelefonjukba, hogy most szeretnének innen oda elutazni, és igazából ezeket használják ki a fapados légitársaságok, míg a hagyományos légitársaságok, például egy Emirates, aki utazási irodákon keresztül is értékesít a távol-keletre repülőjegyeket, ő inkább gondol arra, hogyha valaki szeretne elutazni, és ennyi pénzt rááldoz, akkor az lehet, hogy be fog menni utazási irodába, és mondjuk lehet, hogy nem egy... Nem,
vagy felmegy az utazásnál a weboldalára.
Vagy az utazási iroda weboldalára, igen. Igen. Tehát van egy réteg, aki jobban ismeri utazási irodákat, és van egy réteg, aki meg már jobban ismeri ezeket a metakereső oldalakat.
Így van, és azt is bele kell kalkulálni, hogy például az üzleti utazók szempontjából, ott ugye van erre egy külön, úgymond iparág, akik azzal foglalkoznak, és olyan cégek, akik azzal foglalkoznak, hogy le van az szerződve a úgymond ügyfelekkel, nagyvállalatokkal, és mivel ott arra mennek rá, hogy üzleti utazók általában ugye üzleti osztályon utaznak, ezért a légitársaságoktól sokkal...
Vagy hagyományos légitársággal.
De azt, bocsánat, azt mondom, hogy hagyományos légitársággal vannak leszerződve. Akik,
igen, és de, olyan... de nem mindig üzleti osztályon azért.
Jó, de azért ott van egy nagy réteg is, aki üzleti osztályon utazik például, vagy gyakran utazik ugye, vagy turista osztályon is, de üzleti utazók. Nekik még nagyobb kedvezményt tudnak kicsikarni a légitársaságtól, pont azért, mert ők egy más réteget céloznak meg, más úgymond árazási lehetőségekkel. Éppen ezért ezek a légitársaságok, mint Lufthansa, KLM, Air France, stb. Ezekre az utazókra, erre az iparágra is, meg szektorra is nagy figyelmet fordít, és rájuk is nagyon számít, mert ott tudják úgymond a nagy profitú utazókat megfogni. Amit viszont meg kell említeni, hogy a hagyományos légitársaságok is rájöttek arra, hogy azért a GDS-ek túl nagy díjakat számláznak ki, és túlságosan kevésbé versenyképes lesz egy jegyár a GDS-en keresztül, éppen ezért...
Hatalmat gyakorolnak felettük gyakorlatilag.
Baromi egy hatalmat gyakorolnak.
Tehát megvan kötve a kezük.
És pont ezért kezdődött le egyfajta új jelenség az elmúlt 5-6 évben, amikor is egyre jobban kezdnek arra felé tendálni a hagyományos légitársaságok, hogy a közvetlen értékesítést helyezzék előtérbe. Nem csak azt lehet nevezni közvetlen értékesítésnek, amikor a saját weboldalán keresztül foglalja az utazó repjét, hanem azt is, hogyha egy utazási iroda, ez lehet, mondom például Expedia, Pelikan.hu, Kiwi.com, stb. Közvetlenül kapcsolódik a légitársaság adatbázisához. Erre hoztak egy újfajta standardet, amit úgy hívnak, hogy NDC. A lényeg az, hogy a légitársaság ad egy hozzáférést egyfajta ilyen kulcson keresztül a utazásodához. Nincsen semmilyen költsége ennek, mert nyilván ez csak egy sima kulcs, ami a két adatbázist összeköti.
És a légitársaságnak is jó, hogy minél nagyobb az elérése.
Így van, így van. Ezáltal olcsóbb, versenyképesebb repülőjárakat tud kínálni az utazási irodának, aki pedig versenyképesebb árat tud adni az utazóknak. És ezzel kikerül a GDS-t, és megy közvetlenül a utazási irodához a légitársaság, és az utazó pedig így az utazási irodához, és ezáltal tudja növelni a légitársaság például a utasszámát, bevételét, blablabla, stb. Ez a trend most kezd beindulni, egyre több légitársaság vezeti be ezt az NDC kulcsot, úgymond, vagy NDC összeköttetést, bocsánat, hogyha túl gyorsan beszélek, és erre azért reagálnak a nagy GDS rendszerek is, és próbálják a saját megoldásokat hozni arra, hogy egy újfajta rendszert hozzanak létre, ami ezeket az NDC kulcsokat összekapcsolják, és így összekötik ezeket a légitársaságokat egy fajta rendszerbe, hogy ezáltal meghagyják ezt a fajta vezető szerepüket az iparágon belül. Szerintem ennyi lesz így a értékesítés kapcsán, nem? Uh-huh. És arról akartam így beszélni igazából egy kicsit.
Szerintem is ezt már nagyjából kiveséztük.
Bár azért nagyjából hogy 30 percet tartunk.
Igen, meg igen. Azért elég mélyen belementünk ebbe a elég folyamatba, mélyen. Hogy igen. mégis hogy emelj egy egyértékesítés, talán arról lehet még
csak, összefoglalva csak, hogy gyorsan, hogy működik, mert lehet, hogy túlságosan szét volt szorva. Tehát a fapados légitársaság hogyan értékesítenek? Weboldalon keresztül, nekik az nagyon fontos.
Közvetlen a vásárlókkal.
Közvetlen a vásárlóhoz.
Esetleg néhány utazási irodát. Keresztül. Igen,
igen. A kiwi.com.
De ezeket a GDS-eket kikerülik.
Így van, így van. Ez van egy-két légitársaság, aki azért, a fapados légitársaság, aki a GDS-ben is jelen van minimális és korlátozott szinten, de próbálják ezt elkerülni. A hagyományos légitársaságok pedig még mindig nagyban függenek a GDS rendszerektől, mert ezáltal van egy még nagyobb hozzáférésük vagy elérésük az utazók felé, az utazási utakon keresztül, akik pedig a GDS-ektől veszik vagy kapják a tartalmat magát. Mindamellett, hogy a hagyományos légitársaságok próbálnak a metakeresőkön keresztül és közvetlenül a saját weboldalukon vagy mobil applikáción keresztül is eljutni az utazókhoz, a vásárlókhoz is, mert ez neki sokkal költségtakarékosabb és sokkal jobb kínálatot tudnak adni. Mert a légitársaságok attól is félnek, hogy az olyan tech óriások, mint az Amazon, a Google és társaik, azáltal, hogy hozzák a saját utazási rendszerüket, mint például a Google Flights, ahol te beírod a Google-ba, hogy Budapest, New York, akkor tudsz ott keresni járatokra. Ezáltal a tech óriások felé fog elmenni a mérleg nyelve, és ők fogják uralni úgymond a légitársági kínálatokat. És kevésbé fog számítani a brand maga, hogy te most Qatar Airways-re repülsz, vagy Lufthansa-val.
És ez főleg a hagyományos légitársaságok félelme.
Igen, igen.
Mert ugye teljesen más modell alapján működnek a fapados légitársaságok. Úgyhogy...
30 perc, Bálint.
Ez nem...
pedig azt hittük, pedig azért lett volna még bőven miről beszélni, mert szerettünk volna beszélni arról, hogy mi is az interlining, a coach egyezmények,
az úgy tűnik,
és mi
hogy
is
a következő, az a következő részre fog maradni.
Így van.
Igazából ez volt a fölvezetése, az alapja annak a virtuál interlining.
De be jó
interlining coacher. Igen, igen, igen. Tehát ez az alapja az egésznek, és igazából majd a következő epizód lesz a habatortán, úgymond. Ami...
Szerintem maradjunk ennél, mert jó ez az a 30 perc, ezt most bevezettük. Igazából szeretném, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez nektek mennyire volt tiszta, mennyire volt világos, és mennyire érdekel még ennek így a további részlete, mert hogyha igen, akkor nagyon szívesen meghívunk olyan vendégeket az adásba, akik ennek a történelméről is tudnak beszélni, akik ebben részt vettek még az őskorszakban, amikor még tényleg a papírlapú értékesítés ment. Meg tudunk beszélni még arról is továbbra, hogy mi lesz ennek a jövője, még mélyebben. Szóval várjuk a visszajelzéseket ezzel kapcsolatban. Tetszette, nem tetszett. Az, hogy gyorsan beszéltem, az tuti biztos, hogy...
És sokat.
Bálint, keveset beszéltél nagyon?
Nem, szerintem pont eleget.
Szerintem sem. Hát meg volt hozzá tudásod, szóval felraktad szépen.
Majd a következő, mivel így van. Az ilyen összekombináló oldalak nagy felhasználója vagyok, úgyhogy saját tapasztalatból tudok majd beszélni mindenképp. Előnyök, hátrányok, talán az úgy Ez tényleg ugye a háttér volt, és igazából majd a következő részbe fejtjük ki azt, ami tényleg minden egyes hallgatónak hasznára válik, és talán nem is tudják, pedig jelen van, és megkönnyíti az utazást.
Így van.
Ugyanis ezeket a folyamatokat, lépéseket, és tényleg a online jegyirodákat több, hát nem tudom, például a Kiwit minek nevezzük gyakorlatilag.
A Kiwi, ahol ugye én dolgoztam. A Kiwi igazából egy hibrid verziója az online utazási irodáknak és a metakeresőknek, de a Kiwi inkább egy úgynevezett utazási tech cégnek definiálja magát, mert azért ennél sokkal több. Hát akkor... Mert erről fog majd beszélni, hogy mi is az a virtual...
Tech, és az utazási tech cégekről.
Igen. És arról, hogy mi is az a virtual interlining.
És mit is látunk, ha megnyitjuk a böngészőnket és beírjuk a keresőbe.
Így van.
Mert igazából most azt mondtuk el, hogy mi van a háttérbe.
Igen.
Az, hogy mit látunk, és abból nekünk mi az előnyünk, mi a hátrányunk, erről fog majd szólni a következő rész.
Jó. Erről fogunk beszélni akkor következőleg.
Igen. Igen.
Bálint, tiéd a megtiszteltetés, hogy akkor elköszönj a hallgatótól.
Hát, köszönjük akkor, hogy ma is velünk tartottatok. Továbbra is várjuk a pozitív, negatív véleményeket, kérdéseket, és reméljük, hogy tényleg úgymond a következő héten, ami tényleg a habatortán, de most ezt elismételtem még egyszer, de hát ez annak a fölvezetése volt, azt is meghallgatjátok. Úgyhogy sziasztok, és találkozunk jövő héten.
Addig is élvezzétek a szeptembert, ne búsuljatok, hogy vége a nyárnak. Tessék utazni, mert attól, hogy vége a nyárnak, minden lehet utazni bőven, sokat, tessék. Addig is hallgassatok minket, hallgassátok vissza az előző adásokat, hogyha még nem tettétek, és hát szálljanak a gripnek jó széllel. További szép napot nektek, jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!